Demeter Attila új kötete tulajdonképpen nagyon találó pillanatban lett bemutatva, hiszen rövid eszék hosszú téli estékre, hát most a hosszú téli esték, a leghosszabb téli esték napjait éljük, és még jó ideig azokat fogjuk élni. De azt hiszem, hogy a jó eszék nem csak hosszú estéken, hosszú téli estéken, hanem hosszú nyári estéken is építő jellegűek, és a hosszú nyári esték lehet, hogy más értelmezést adnak nekik, tehát azt hiszem, hogy majd olvashatjuk ezeket az eszéket nyáron is. Minden esetre itt, amikor bemutatták a kötetet, akkor hát az volt a fő kérdés, hogy Demeter Attila filozófus-e vagy sem, és hogy ki a filozófus, ki az eszéíró, mi az eszé, és miről szólhat az eszé. Nagyon bonyolult. De honnan indulunk ki? Egyáltalán miért ír valaki eszét? Attól függetlenül, hogy filozófus vagy nem. Mert az eszé az egy eszmefuttatás, egy gondolatmenet, amely talán így első látásra a hétköznapi olvasó számára kissé ijesztő fogalom. De én úgy olvasom az eszéket általában, mint a novellákat egy hosszú regény után.
Jó, hát azt azért tegyük hozzá, hogy a filozófiai eszéírásnak, mert ugye meg szoktuk különböztetni az irodalmi eszét és a filozófiai eszét. Az irodalmi eszé az egy ismertebb műfaj, a filozófiai eszé az egy kevésbé ismert műfaj, de a filozófiai eszéírásnak Erdélyben, magyar nyelven nagyon-nagyon szép hagyományai vannak, tehát ez nem kellene kulturális értelemben számunkra nagyon idegen legyen. Hát gondoljunk arra, hogy milyen csodálatos eszéket írt például Bretter György, milyen szép eszéket írtak a tanítványai, illetve milyen szép eszéket írt az én egykori kollégám Egyed Péter. Mindenkinek tudom ajánlani például a szerelemről szóló eszéjét, ami egy izgalmas olvasmány, az egyik legszebb szöveg, amit én olvastam a szerelemről. Egy nagyon meggyőző, egy nagyon meghitt hangulatú szöveg.
Ez a közelmúlt, illetve a jelen, de hát ez sem született a semmiből, mert tulajdonképpen több évszázados hagyományokról volt szó. Itt el is mondta azt, hogy habár a magyar tudományosságban, kultúrában a filozófia kevésbé fontos, mint sok más terület, de mégis meg lehet vagadni azokat a pontokat, fókuszpontokat, ahol a filozófia magára talált. Csak talán nincs egy annyira összefüggő folyamat, mint más kultúrákban.
Igen, tehát az igaz, hogy magának a filozófiának a hagyományai Erdélyben, a magyar nyelven való filozófálásnak a hagyományai Erdélyben nagyon szép hagyományok, 400 éves hagyományokról beszélünk, Apáczai Csere Jánosig és az ő enciklopédiájáig visszanyúló hagyományai vannak. De ennek a sajátos műfajnak, a filozófiai eszének sokkal rövidebbek a hagyományai. Tehát ez valóban a közelmúlt, a múlt évszázadnak a 60-as, 70-es éveire tudunk visszautalni, hogyha ennek a hagyománynak keressük valamiféleképpen a kiinduló pontját. Visszatérve arra a kérdésre, hogy miért ír valaki eszét, vagy mi az eszének a funkciója. Eszét mindig akkor írunk, amikor ki akarunk próbálni egy gondolatot. Vagyis azt akarjuk kipróbálni a szövegben, hogy egy új és sajátos látásmódja egy problémának érvényes látásmód-e. Tehát mindig úgy kezdünk egy eszét, hogy elmondjuk, hogy egy adott problémát, egy kérdést, ami minket foglalkoztat, és az eszében az a jó, hogy bármi lehet a tárgya, bármiről lehet eszét írni. Eddig hogyan látták? Mi a hagyományos látásmódja, mi a konvencionális látásmódja, és akkor valahol a kifejtés közepén, bár persze ez nem kell konkrétan a közepén történjen, megjelenítünk egy új szempontot, és akkor az eszének a végén, a leszálló ágában pedig kifejtjük azt, hogy ebből az új sajátos és rendszerint személyes nézőpontból mi következik, mi adódik. Tehát a lényege mindig az, hogy kísérletezünk, kipróbálunk egy gondolatot, megnézzük azt, hogy az a gondolat érvényes-e, működőképes-e, és megnézzük azt, hogy mi adódik belőle, mi következik belőle. Ezért írunk eszéket. Ilyen céllal írunk eszéket rendszerint.
Hogyan születik az adott tematika, egy adott eszé kiinduló pontja, általános tematikája? Hát itt több mindent leírt arról, hogy akár egy buszon való utazás is lehet az a pillanat, amikor a szikra megszületik. De a téma az valószínűleg már korábban érlelődik és forr a lélek és a tudat mélyén, és befolyás alatt áll, külső befolyás alatt, vagy a korábbi élmények befolyása alatt. Hát itt ugye szó került arról, hogy Demeter Attila az önismeret hiába valóságáról, vagy a képmutatásról ír, és egyéb témákról is. No, de hát akkor ezt a két témát egy kicsit bontsuk ki, hogy az önismeret hiába valósága, hát ez kétségbeejtő, mert mindenki arra törekszik, hogy megismerje önmagát, és azt mondják nekünk, hogy ismerd meg önmagad, mert akkor kiteljesedsz, és akár boldog is lehetsz. De ha oda jutsz a végén, hogy hatalmas erőfeszítéssel, szellemi befektetéssel elérsz oda, hogy azt mondod, hogy na igen, ez vagyok én, és akkor megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy hát semmit se értél azzal, hogy megismerted magad. Vagy ez csak egy kihívás végül is arra buzdít ezáltal, hogy tovább küzdjünk önmagunk szellemiségével?
Jó, Akkor az első kérdésre próbálok meg először válaszolni, hogy mi ad szikrát, mi ad ihletet, mi ad impulzust. Megint csak azt tudnám mondani, hogy szinte bármi. Valóban szinte bármilyen élethelyzetben lehet formálni a gondolatokat. Én, ahogyan említettem a bemutató során is, volt olyan esszé, vagy van olyan esszé a kötetben olvashatók között, amelyet konkrétan autóbuszon raktam össze a fejembe. Tehát, hogy bármiféle élethelyzetben lehet ezeket a gondolatokat rakosgatni, valamiféleképpen ezt az építményt létrehozni. Impulzus pedig bármiféle irányból jöhet. Például van egy az örök békéről szóló esszé, aminek konkrétan fel tudom idézni, hogy mi adta a kezdeti impulzusát. 2022-ben voltunk, nem sokkal azután, hogy kirobbant a mostani orosz-ukrán háború.
Sőt, egy másik fontos esemény után, tehát a járvány időszak lezárása után.
Járvány időszaka után természetesen, de akkor konkrétan ez volt a nagy sokszerű élmény, ez a háború, amit nem tartottunk elképzelhetőnek, és egy kolléganőm, egyetemi kolléganőm elkeseredve jegyezte meg, hogy milyen jó lenne most hallgatni egy előadást a békéről. És nekem ez szöget ütött a fejembe, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit tudnék én mondani a békéről abban az esetben, ha valaki megkérne, hogy tartsak róla előadást, noha persze nyilvánvaló módon senki nem kért meg. És akkor ezt a gondolatot forgattam a fejemben hónapokon keresztül, hogy mit is tudunk mondani érvényes módon a békéről, nem arról a békéről, ami lezár egy háborút, hanem arról a békéről, amiről Kant kezdett el gondolkodni bő 200 évvel ezelőtt, egy olyan békéről, ami lehetetlenné tenni a jövőbeli háborúkat, amit ő úgy nevezett, hogy örök béke. Tehát, hogy az impulzusok bármiféle irányból jöhetnek, valakinek egy elejtett megjegyzése, egy olvasmányélmény, egy jelenség, ami nagyon szembetűnő, visszatérve a kérdésre, a képmutatásnak a jelenléte, különösen abban a virtuális világban, amit szociális médiának nevezünk, és szándékosan használom a szociális szót, még véletlenül sem a közösségi média megnevezést, a szociális médiában nagyon szembetűnő jelenség a képmutatásnak a jelenléte.
Igen, mert nem viselünk közvetlen felelősséget azért, amit ott teszünk. Vagy legalábbis nem vagyunk azonnal felelősségre vonhatóak. Nem ez a lényeg ennek a jelenségnek?
Én inkább arra gondolok, hogy megpróbáljuk mindig szociális médiában, gondolom itt most a Facebookra, gondolok itt most az Instagramra elsősorban, megpróbáljuk mindig a lehető legpozitívabb oldalunkat mutatni kifele. Másoknak meg akarjuk valamiféleképpen mutatni magunkat, a lehető legelőnyösebb oldalunkat fordítva a nyilvánosság felé. Ez az, amit én úgy nevezek, hogy képmutatás, hiszen valaki másnak akarjuk mindig mutatni magunkat, mint akik vagyunk. És ez annyira szembetűnő jelenség, hogy egyszerűen nem tudunk nem gondolkodni róla, vagy én nem tudok nem gondolkodni róla, akárhányszor szembe jön velem ez a dolog, mindig beindít egy ilyen folyamatot, hogy akkor mit is lehetne erről mondani.
És szinte rögeszmeszerű téma sok más mellett a francia forradalom témája, illetve a francia forradalom hatása a világtörténelemre, az előzményei és az utóhatása. Hát a francia forradalomban nagyon sok mindent mondanak, mondtak. Tényleg korszakos jelentőségű, mondjuk úgy, hogy az emberiség történetének újrakezdése a maga módján, de ugyanakkor nagyon sok negatívumot is lehet volna mondani, mert az egyik legvéresebb történelmi eseménysorozat volt, persze sok más mellett. És mind a két narratíva érvényes. Az, hogy megújította az emberiséget, és az is, hogy az emberiség egyik legkegyetlenebb időszaka volt. Lehet ezt a két dolgot egyeztetni?
Lehet, bár azt tegyem hozzá, hogy a francia forradalom az nekem korábban valóban egy visszatérő témám volt, egy nagy témám volt, de ebben az eszékötetben ezt a kérdést szándékosan messzire kerültem. A korábbi köteteimben valóban érintettem, szerintem ez egy rendkívül nagy cezúra volt az európai történelemben, és nagyon sok jelensége a mai világunknak visszavezethető ennek a forradalomnak az eseményeire, és csak úgy tudjuk az esetek többségében ezeket megérteni, hogyha visszavezetjük a forradalom eseményeire. Például azt a nacionalizmust, ami velünk él mind a mai napig, és ami sokszor megkeseríti az életünket, nem fogjuk tudni megérteni, hogyha nem vagyunk tekintettel a francia forradalomnak az eseményeire, amelynek az ivatarából keletkezett valamiféleképpen a modern értelemben vett nacionalizmus. Hogy ez a két oldala a forradalomnak összebékíthető-e? Igen, ugyanannak a jelenség sorozatnak a két arcát látjuk. Egyrészt reményt nyújt, nyilván.
A megújulásra.
Hogy minden másképp lesz, hogy új alapokra helyezzük a politikai rendet, odáig menően elhangzott a könyvben mutatom, hogy még az időszámítást is újrakezdik, egy új naptárat alkatnak, újrakezdik számolni az éveket, tehát mindenképpen hordozza a megújulásnak, a prosperitásnak, a minden másképp lesznek a reményét, közben pedig természetesen hozzátartozik az is, hogy legalábbis 1792-94 között dübörög a terror, működik a giotin, és hát érvényes bírósági eljárások hiányában végeznek ki embereket nagy számban.
Lehet-e az esszéíró semleges, érzelmileg, politikailag, vagy akár a tudományos értelmezések szempontjából? Az esszéíró megérteni próbál, és másokkal megértetni jelenségeket, vagy állást is foglal? Vagy igyekszik elkerülni az állásfoglalást, bár a lelke mélyén létezik egy ilyen, igyekszik úgymond egy tulajdonképpen soha meg nem valósítható tárgyilagosságot felmutatni?
Én azt mondanám, hogy az esszéírónak nem szükséges, nem kell személytelennek, objektívnek lennie, hiszen ez eleve egy nagyon személyes műfaj. Az esszé mindig azt mutatja meg, hogy egy különös problémát, egy sajátos problémát, ami a szerzőt éppen foglalkoztatja, az adott szerző hogyan látja. Tehát a maga a látásmód személyes, és ez egyfajta személyes megközelítést igényel, egy személyes megközelítést követel meg. De nem is különösebben tudományos éppen emiatt a műfaj. Ha viszont tudományosan akarunk egy jelenséget vizsgálni, akkor általában azt a követelményt szoktuk támasztani, de ez még egyszer nem az esszével szemben támasztott követelmény, hiszen az eleve személyes, hanem mondjuk a tudományos vizsgálódással, a szaktanulmánnyal, egyéb műfajokkal szemben támasztott követelmény, hogy legyen úgymond értéksemleges, tehát az általa vizsgált jelenségeket ne értékelje, hanem pusztán írja le, vagy próbálja megértelmezni, megérteni, és így tovább. Tehát magának az esszéírónak nem kell semlegesnek lennie, sőt, követelmény, hogy személyes legyen, amikor viszont szakmát művelünk, társadalomtudományt művelünk, humántudományt művelünk, akkor elvárható tőlünk, hogy legyünk pártatlanok, objektívek, tárgyszerűek, ne értékeljük a vizsgálódásnak a tárgyát. Feltéve, hogy a tárgy ezt megengedi, mert nem minden tárgy fogja ezt nekünk megengedni. Ez a furcsa dolog, hogy bár megpróbálunk tudományosan viszonyulni egy csomó kérdéshez, de nem mindig engedi meg. Például a politika kérdései jellemzően olyanok, hogy nem mindig engedik meg a tárgyszerű objektív viszonyulást. Megkövetelik maga a megértése ezeknek a jelenségeknek, megköveteli azt, hogy hát ha nem is a értékelő módon, de valójában személyesen viszonyuljunk ezekhez. Tehát furcsa dolog, például a politikai filozófiában nehéz érvényesíteni a tárgyszerűségnek, ezt az értéksemlegességnek ezt a követelményét.
Itt felmerült a kérdés, hogy mind dolgozik most, vagy a jövőben mind fog dolgozni Demeter Attila, ugye a hosszú téli estékre írott rövid esszék után, hogy lesz egy fordított kijelentés, illetve egy fordított helyzetet tükröző kötet cím, amikor sokkal bővebben kifejtett esszék vagy nagy filozófiai munkák kerülnek ki, nem feltétlenül hosszú téli estékre, hanem hosszú hetekre való olvasmányként. Tehát itt említett egy akár 600 oldalas tanulmányt.
Igen, hát ez sorrendben a 10. kötetem. Ezután következnének, vagy szeretném, hogyha következnének a nyugalomnak a hetei és a hónapjai. A közeli jövőben nem kívánok semmin.
Ez termékeny nyugalom. Ezekben plantálódnak majd be az újabb ötletek és eszmefuttatások.
És ezekben a hónapokban fog megszületni az a döntés, hogy milyen irányba fogok tovább haladni. Az egyik lehetőség, az egyik tervem, hogy megpróbálok valamiféle monografikus igényű munkát írni a 20. század egyik izgalmas politikai gondolkodójáról, Hannah Arendtről, akiről magyar nyelvterületen elég kevés monográfia, 2 vagy 3 született eddig, tehát jól elférne úgy gondolom a magyar könyvpiacon egy további monográfia. Ez volna az egyik lehetőség. Másik lehetőség pedig az, hogy az esszékben kipróbált gondolatok valamelyikét most már komolyabb tudományos vizsgálat tárgyává teszem. Például a képmutatásnak a kérdés. Éről egy nagyobb lélegzetű szöveget írok.
Köszönöm szépen, akkor ehhez ihletet kívánok, és sok időt meg türelmet Demeter Attilának. Köszönöm az interjút.
Én is köszönöm nagyon szépen.